Mint látom, azt a címet kapta az előadásom, hogy sámánok, művészek, orvostudorok. Elgondolkoztam ezen a furcsa összeállításon, hogy mit is jelent a művészek, és megértettem. Arról van szó, amivel Hippokratész kezdte az axiómáit. Emlékeznek erre a mondására. Ars longa, vita brevis, így kezdődik az első axióma. Ezt nagyon nehéz lefordítani, tulajdonképpen nem is igen tudta lefordítani még megbízhatóan senki, hiszen az ars longa annyit jelent, hogy hosszú a művészet, a vita brevis pedig egyszerűen annyit, hogy rövid az élet. A mondás folytatódik még, nekünk elég ennyi belőle. Az ars, hát persze ez fordítás, hiszen Hippokratész nem latinul, hanem görögül mondta a magáét, és ez már a latin formája. Az ars eredetileg nem művészetet jelent, vagy nem csak művészetet jelent, jelenti a mesterséget. Jelenti a hivatást, jelenti a dolgot. Tehát jelenti azt, hogy hosszan van dolga a mesternek e rövid életben. Az orvosról van persze szó. A folytatása aztán a mondásnak még megvilágítja azt, hogy nehéz a diagnózis, vagyis nehéz fölismerni a betegséget, és könnyű tévedni. És ebben a négyes tételben voltak éppen benne foglaltatik a gyógyítás mesterségének, tudományának, vagy bűvészetének az egésze. Nem lehet pontos határt vonni a bűvészkedés, a kuruzslás, a gyógykezelés, a tudományos gyógyítás között. Mindig is hiába való kísérlet volt ez. Most feladatom az, hogy a két szélsőséget mutassam, tehát sámánoktól jussak el az orvostudorokig. Találomra hadd húzzak ki emlékezetem tárházából egy fekete lábú indiánt, már ez egy törzsnek a neve, ahol a varázsló, akit elhívnak gyógyítás céljából, fölöltözve rongyokba és lebernyegekbe, tele fityegőkkel, amelyeken róka bőrtől kezdve holló karomig, a jó ég tudja mi minden csüng róla, csengetjük, a fején valamilyen furcsa föveg, arról is fityeg mindenféle, hoz magával egy botot, és ennél nincs is dob, ez a gyógyítási eljárását nagyon egyszerűen végzi, gyógyítási eljárás a táncolásban áll, gyógytáncot lejt, először a beteg körül, aztán ráugrik a betegre, és még a hasán is táncol egy kicsit, és ha a páciens ezt türelemmel elviselte, többnyire még alkalmazza a betegség kiszívásának a módszerét. Tudni kell ehhez azt, hogy a mágikus betegségkórtamban döntő szerepe van az elvarázsolásnak, tehát annak, hogy a betegség tulajdonképpen egy másik varázsló műve, valamit belevarázsolt ebbe a páciensbe, aki attól van ilyen állapotban, a beteg szót nem is használják, ez nem beteg, hanem van benne valamilyen méreg, amit egy ellenséges szellem juttatott belé, ezt ki kell belőle táncolni, énekelni, szívni, köpni. Elvégzi a varázsló az ehhez szükséges mágikus mozdulatokat, elmondja a mágikus mondókákat, és ha nagyon tökéletesen végzi a feladatát, akkor legvégén ráveti magát a páciensre, és esetleg azt a testrészét, ahol a betegség van, esetleg egy más kiválasztott testrészét, teljes erővel szívni kezdi, szívni, majd egy hatalmasat köp, és a köpés eredményét azonnal felmutatja, ez egy kő. Ha nagyon nagy gyakorlata van a varázslónak, egy béka, vagy valami más szörnyűség. Hát mondanom sem kell, hogy itt egészen nyilvánvaló mutatványról van szó. Ezt, amit kiköp, ezt nem a betegről szívta ki, hanem a saját pofazacskójában tartogatta el eddig, és köpi ki, de a hatás elementáris. A páciens állapota érdekes módon senkit nem érdekel. Sem a hozzátartozókat, sem a varázslót, sem az etnológusokat, akik ezt leírják. Általában a mágikus gyógyításnak az ismerete az kevésbé orvosokon, inkább etnográfusokon, etnológusokon keresztül jut el hozzánk. És utazókon keresztül. Utazókon, akik különösebb fölkészültséggel nem rendelkeznek, de jó megfigyelő képességük van, és ezt kamatoztatni tudják. Tehát amit látnak, azt tárgyilagosan írják le. Az etnológusokat, etnográfusokat érdeklő rész az nem azonos azzal, ami az orvost érdekelné, és legkevésbé sem azonos azzal, ami a pácienst érdekelné. Nevezetesen az etnográfust az érdekli, hogy milyen öltözékben, milyen eszközökkel végzi a varázsló a varázslatot, milyen táncmozdulatokat tesz, ha dobot használ, a dobot hogyan készítette el, hogyan veri, milyen csüngők vannak a tógája szélén, milyen csilingelők vannak rajta, milyen szövege van annak a mágikus ráimádkozásnak, amivel gyógyít, és a végén alkalmaz-e valami bűvészmutatványt. Bűvészmutatványon értem az előbb említett esetben a kiszívást, de például az eszkimó sámánok, akiknek a neve angakok, az eszkimó sámánok egész másfajta bűvészmutatványt ismernek, ők mesztelenre vetkőznek, nekik nincsenek csilingelőik és nincsenek különösebb eszközeik, hanem csak van egy segédjük, aki veri a dobot, és egy ilyen tam-tam-szerű hang mellett egyre nagyobb extázisba hozza a varázsló önmagát és az együtt ülő rokonságot, vagy falu népét, tehát a társaságot. És mielőtt az extázis tetőfokára hágna minnyájukban, tehát a varázslóban is és a varázsoltakban is, betegről nincs szó, mielőtt ez a tetőfokára hágna, az angakok kirepül a házból, egy tisztességes angakok nem az ajtón megy ki, hanem a falon keresztül kirepül, és üzőbe veszi a gonosz szellemet. Ez a gonosz szellemnek az űzése hosszú időt vesz igénybe, hallani lehet, amint a levegőben röpülve üldözi, és hát úgy, mintha egy vad szarvast üldözne, és ezt végül is utoléri, legyűri, maga után vonszolja, és egy idő múltán visszaérkezik a falon keresztül a szobába, és ott fáradtságtól össze roskadva, annélkül, hogy ezt szóvá tenné, szemmel látható, hogy meggyógyította a pácienst, pontosabban szólva elvégezte a varázs szertartást. Annak az illusztrálására, hogy milyen tökéletesen közömbös a páciensnek a szerepe ebben az egész aktusban, egy más vidékről, Közép-Amerikából említek egy példát, ahol azokat a szereket használják, amelyek mostanában nagyon divatossá váltak, mint drogok. A drogok nagy része Közép-Amerikából és Dél-Amerikából származik. Ma már nem emlékszem pontosan, hogy ez a drog, amit éppen ez a varázsló használt, melyik volt a sok közül, de marihuánától kezdve az LSD-ig és a hasisig, a hasis másút inkább, ezek a használatos drogok, ezek népi termékek, régóta ismeretesek, hát mint ahogy a morfium és az ópium is régóta ismeretes, és bele is került az orvosi használatba. A hasissal együtt különben. Nos, az eset, amire most éppen visszagondolok, az az, hogy egy öregedő embernek a fia nagyon beteg volt, tehát látta, hogy itt nincs mit tenni, kénytelen elhívni a varázslót. A varázsló megérkezett, egy aránylag egyszerű idős ember volt. Először a betegre nem is nézett. Először is a kis korsójából megitta a gyógyszert. Nem a beteg, a varázsló. És ez nem egy kivételes helyzet. Itt minden alkalommal arról van szó, hogy az a gyógyszert azt a varázsló veszi be. Mert a gyógyszer az nem arra való, hogy a beteget gyógyítsa, az arra való, hogy a varázsló extázisát elősegítse. És mikor az extázis állapotát már úgy érzi, hogy elérkezőben van, akkor fölveszi erre a célra magával hozott díszruhát, előveszi ebben az esetben nem dobot, de valamilyen ütögetőszert, amivel kísérti saját mormolását, ami egyre erőteljesebb dünnyögésbe, majd végül bömbölésbe megy át, még mindig nem nézett rá a páciensre, csak körbejárja. Körbejárja és mondja a magájét elég hosszú ideig. Amikor ez a szertartás eljutott arra a fokra, hogy ő már tökéletesen részeg, mert hiszen ez az extázis végül is egy ilyen mérgezettségi állapotba kulminál, akkor a varázsló kidől és lefekszik ennek a kunyhónak a szélére. Mikor kialudta magát, akkor ha előre nem vette föl, utólag átveszi a honoráriumot, amit az apa ebben az esetben, tehát a hozzátartozó már előkészített, és természetesnek tart, hogy átad neki, majd eltemeti gyermekét, aki időközben meghalt. A mágikus gyógyítás lehet, hogy eredményesebb, nem mindig hal meg a páciens, lehet, hogy eredményesebb, mint egy tudományos beavatkozás. A varázsló néha hatásosabb lehet az orvosnál. De a varázslót soha nem érdekli az, hogy a betegnek mi baja van, nem is ért hozzá. Nincs is hozzá egyáltalán képessége, képzettsége, föl sem merül az, hogy vajon mi baja lehet, mert ő tudja azt, hogy ez egy ráolvasás eredménye. Ő tudja azt, hogy itt arról van szó, hogy egy másik varázsló megbetegítette, meg kell küzdeni vele, vagy le tudja győzni a másik varázslónak a hatását, vagy nem. Ha nem tudta legyőzni, elvégezte a kötelességét, fölvette a honoráriumot, és nyugodt lélekkel távozik. A hozzátartozó is magától értetődőnek tartja, hogy vannak esetek, amikor a varázslat nem használ. Ő megtette a magáét. Néha előfordul ilyen esetet a csendes óceáni szigetvilágban, olvastam, ott egyik varázsló elvégzi a maga szertartását, itt dobbal, nagy hókusz-pókusszal megy, oda csődítik a falu egész népét, és ilyen jellegű a varázslat, hogy miért nem erre, most nem tudok visszaemlékezni, de egy sertést, egy malacot húznak fel hát nem ház ez, hanem házat helyettesítő ilyen sátorszerű építmény, amiben laknak, ennek a tetejére, és ott egy lukon keresztül azt kihúzzák, és azt le kell csúsztatni a meredek háztetőn, de ez már a végkifejlete a varázslatnak, amikor végre a sertés, akibe a betegséget, vagyis az ellenséges mérget átvarázsolja a varázsló, majd ennek a sertésnek az űzésével, kergetésével fejeződik be a művelet. Mert mi történik? A betegséget átvarázsolta a sertésbe, a sertést kiűzik, az elmenekül, vagy azt leszúrják, a betegséget ezáltal, betegség szellemét megsemmisítették, elvégezték a kötelességüket. Ebben az esetben, amire éppen célzok, nem volt eredményes a varázslat, és nem volt a család olyan beletörődő, mint az előző esetben, hanem másik varázslóhoz folyamodtak, elhívták a szomszéd falunak a varázslóját, aki egy még ennél sokkal bonyolultabb varázslatot végzett, ami azt hiszem, hogy végzetes is volt a páciensre, mert olyan erőteljesen nem csak körülötte végezte a machinációit, hanem vetette rá magát, és próbálta kiszívni belőle az ellenséges erőt, hogy ezt már nem tudta, egy kisgyerekről van szó, ezt már nem tudta a kisgyerek kiheverni. Persze lehet, hogy ennélkül is meghalt volna, hiszen ezek ellen őrizhetetlen dolgok az orvostudományban is. Ott se tudjuk, hogy ha valaki meghal egy gyógyszer beadása után, hogy akkor vajon meghalt volna akkor is, ha ezt a gyógyszert nem kapja meg, vagy... Szóval ezek, mint hogy mindig egy ember egy betegségéről van, és egy haláláról van szó, vagy egy gyógyulásáról, nincs mód arra, és ez a második pont, amire kérem, emlékezzenek vissza, nincs mód arra, hogy kísérletet lehessen végezni. Mert vagy beadjuk a gyógyszert, vagy nem adjuk be, vagy varázsolunk, vagy nem varázsolunk, vagy dobolunk, vagy nem dobolunk, de nem lehet a kettőt együtt csinálni és meggyőződni arról, hogy áhá, beadtuk a gyógyszert, meghalt, nem adtuk be, életben maradt. Ilyen nincs. Ezt csak statisztikusan lehet csinálni. Hát statisztikát viszont a népi gyógyászatban végezni erre valahogyan nem nyílt lehetőség. Hogy azon kívül a statisztika ilyen esetekben mit ér, ez megint egy más kérdés. Érdekesnél érdekesebb mágikus gyógyítási mechanizmusokkal találkoztam, csak az irodalmon keresztül meg kell mondanom. Tapasztalatom az, hogy az útleírók sokkal megbízhatóbb adatszolgáltatók mindenki másnál. Orvos adatszolgáltató a legritkább esetben fordul elő. Nem kerülnek abba a helyzetbe, hogy a kollégát megfigyeljék. Egy esetet azonban mégis elmondok, ez a Delejes halál esete, ami megfejtetlen, előre kell bocsátanom, és egy magyar orvos az, aki ebben az esetben egészen csodálatos eredményre jutott. Nevezetesen a Delejes halál elnevezést én adtam szabadon Karinthy Frigyes után, akinek, mint tudják, van a novella Delejes halálról című remek műve. Ebben arról van szó, hogy valahol egy járvány tör ki, és ebbe a járványba teljesen érthetetlen módon úgy halnak meg az emberek egyik percről a másikra, mintha az AIDS akkor már fel lett volna találva, de még úgy abban, mert felszáll mag egészségesen a villamosra valaki, és aztán egyszer csak leszáll, már nem is tud leszállni a villamosról, hanem ott esik össze a lépcsőn. Eddig nem volt semmi baja. Na, nem akarom a novella részleteit elmondani, olvassák el, mert Karinthy remek művei közé tartozik. A lényeg az, hogy Isten tudja miért, de egy ember azzal a fantasztikus képességgel ruháztatott fel vesztére és az emberiség vesztére, hogy akire ő azt gondolja magába, hogy dögölj meg, az abban a pillanatban meghal. És mivel a villamoson éppen utazott és valaki a lábára lépett, nem tudott ellenállni, és azt gondolta magába, pusztulj el, és elpusztult. És lépten nyomon körülötte pusztulnak az emberek, és önök körül is pusztulnának folyton az emberek, és én körülöttem is, mert mindnyájan folyton kívánjuk embertársaink halálát, amikor éppen fölbosszantanak, mert nem adják a helyét, vagy meglök, vagy elém tolakszik, vagy más ilyen borzasztó dolgokat követel, hát még azoknak a halálát, akik meg is érdemelnék. Ebben az esetben tehát a delejes halál ennek az embernek a sajátos tulajdonsága volt. Nos, különböző vidékeken ugyanilyen jelenséget írnak le utazók. És Tannhoffer nevű magyar orvos a 30-as években Kongóban szemtanúja, és nem szenvedő, hanem aktív részese volt egy ilyen esetnek. Sőt, nem egy, hanem egy ilyen több ilyen esetnek. Arról van szó, hogy nem az egyébként nagyon kitűnő Albert Schweitzer az egyetlen, akinek Lambarénében, Afrikában kórháza van, illetve volt, hanem sok más kórház is működött Afrikában, meg másutt. Egyáltalán erről úgy nem szoktak tudni, hogy milyen óriási munkát fejt ki egészségügyi szempontból Európa, akkor, amikor egészségügyileg nagyon hátra maradt vidékeken, Afrikától kezdve a legkülönbözőbb szigetekig, Pápua Új-Guineáig, meg mit tudom én meddig, önfeláldozó orvosok és ápolónők végzik ott hivatásszerűen az egészségüknek a gondozását. Nos, ez a Tannhoffer Lajos, akit én véletlenül ismertem, mert az én még medikus voltam, és ő a már a kongói működése után visszatért, 2 évig volt Kongóban, visszatért Magyarországra, és adjunktus vagy tanársegéd volt valamelyik, most már nem emlékszem melyik szakon, ahol én még, mint medikus, néhány előadását hallottam, és jóval később jöttem rá arra, amikor a Kongó című könyvet elolvastam, hogy hát ez az az ember, akit én ott megismertem. Nos, a világtól, az Istentől teljesen elhagyatott helyen végzi a maga orvosi, nagyon alapos, európai iskolázottságú orvosi munkásságát, gyógyítja a benszülötteket Tannhoffer Lajos. Amikor is hoznak hozzá olyan pácienst bizonyos faluból, aki nem talál egyáltalán semmi elváltozást. Semmije sem beteg. És ez az ember a szeme láttára sorvad, esik össze, hanyatlik, és 4-5 nap múlva, annélkül, hogy továbbra is észlelne bármiféle kóros elváltozást, a keze között meghal. Pár nap múlva egy újabb, ismét pár hét múlva egy újabb, és amikor az 5. ilyen beteg kerül hozzá, hát akkorra már ezt az orvost, aki egy jó magyar iskolán fölnőtt, a korányi iskolán fölnőtt komoly tudós ember volt, halálosan izgatta ez, hogy hát mi van itt, mi ez a rejtélyes kór, amivel ezek megbetegszenek, akkor a következő történt. Behozzák ezt a fiatal embert Hordágyon, az ő kis összetákolt kórházába. Nyomban utána azonban jön a benszülöttnek az apja, és fölkeresi Tannhoffert, és azt mondja, hogy uram, engedd meg, hogy hazavigyem a fiamat. Te nem tudod meggyógyítani. Ne beszélj bolondságokat, mondja neki Tannhoffer, ha hazaviszed, meghal a fiad itt a kórházba, mindent megteszünk érte. Uram, hiába teszel meg akármit a fiamért, te nem értesz ehhez. Engedd, hogy hazavigyem, nem tudod meggyógyítani. Ja, miért ne tudnám meggyógyítani? Többieket megtudtam, nem tudtad a többit se, ezt se, azt se. És akkor fölmegy az agyába, hát honnan hozod? Megmondja, hogy honnan, innen meg innen. És ugyanonnan jött a második, az első, a harmadik. Szóval ez most már az 5. volt ugyanarról a helyről. És akkor azt mondja neki És még azt mondja az apa neki, hogy te nem tudod meggyógyítani, mert ő el van varázsolva. Hát ilyen hülyeségeket nekem ne beszélj, mondja a Tannhoffer, ilyen nincs. Nem lehet elvarázsolni senkit. Uram, te ezt nem érted, tisztellek és becsüllek, tudom, hogy tudsz gyógyítani, tudom, hogy nagy tudós vagy, a mi varázslóink azonban olyan erősek és olyan gonoszok tudnak lenni, ez a varázsló megharagudott a fiamra és megöli. És akkor Tannhoffer a következőt mondta az apának, jó, elviheted a fiadat. de veled megyek. És oda megyünk, ahol az a varázsló van. Befűtette a lokomotívot, érdekes, hogy akkoriban nem autóba ültek az emberek, hát az őserdőben volt, ott volt egy vasútvágány, befűtette a lokomotívot, négy katonával rárakták a beteget egy hordágyra, rá a mozdonyra, ahova az apa és Tannhofer is fölült, és elmentek arra a vidékre, ahol egy építkezés volt, és az építkezéshez tartozó munkások közül halt meg mind az öt, illetve csak négy, az ötödik itt feküdt még egy elevenen. Akkor már Tannhofer tudott arról, hogy ezen a vidéken van egy rossz indulatú varázsló. És azon nyomban ott elkezdte kérdezni az embereket, hogy hol a varázsló. Nem merték megmondani, de végül valakire ráordított és ráfogadta a katonákkal a fegyvert, hogy azonnal vezess a varázslóhoz. Ezek megijedtek és elvezették a varázslóhoz. A varázsló egy kunyhóban a közelben volt. Nem akarom szaporítani a szót. Egy csúf kis öregember előmászott a kunyhóból, meg akarta ijeszteni Tannhofer, de Tannhofer nem hagyta magát, hanem ráordított, hogy most itt azonnal ezt az embert gyógyíts meg. Ez hümmögött, hammogott, így, úgy, ő nem tehet róla, neki semmi köze hozzá. Katonák, fogjátok meg a varázslót. Na jó, varázsló, azt mondta, ne fogjatok meg, rendben van. Kiderült, hogy ez a fiú valamit összeveszett a varázsló. A szerelmi história valamit mondott a varázsló, mit tudom én, mit. Ez egy szemtelenséget mondott a varázslónak, és a varázsló bosszút állt. Varázsló azt mondja Tannhofernek, jó van, uram, add ide a beteget, meg fogom gyógyítani. És bevitte ebbe a sátor félébe, és Tannhofer leült egy sarokba, előszedett egy könyvet, olvasott. És egyik óra telt a másik után, és őt kezdte a gutol ütögetni, hogy itt ülök, európai iskolázottságommal, Korányitól megtanultam azt, hogy mi a betegség és mi a gyógyítás. Hülye fejjel bedőlök ennek a marhaságnak, hát hagyjuk ezt már abba. De hát azért mégis vár. És egyszer csak kinyílik az ajtó, és tántorogva kijön belőle az addig járóképtelen fiatalember, aki meggyógyult. És most követte el a hibát Tannhofer. A fiút nézte, vizsgálta, a figyelmét ezt kötötte le, és ez alatt a varázsló iszkiri eltűnt, és soha többet nem került elő az őserdőbe. Egy ember volt méghozzá egy magyar orvos, egyetlen, aki a delejes halált egyszer a kezében tartotta, és kiengedte. Most nem tudtuk meg, hogy ez a varázsló varázsolt-e, mérgezett, e ellenvarázslatot alkalmazott-e, ellenmérget adott-e be, egyáltalán mit csinált? Csak egyet tudunk, hogy Tannhofer Lajos egy megbízható adatközlő, mert nincsenek nem vagyunk nagyon bővében a megbízható adatközlőknek, orvosnak különösképpen nem. Tehát itt előttünk van egy olyan eset, amit egy megbízható adatközlőtől nyertünk, aki ebből semmi szenzációt nem csinált. Ezt a könyvében közli 50 más eset leírása, mert ez volt. A fiatalembert visszavitte még magával, de már nem kellett vele semmit csinálni. Másnapra már kutyabaja sem volt, és harmadnap elmondta azt, hogy ő ezt meg ezt mondta a varázslónak, a varázsló ezért haragudott rá, de azt nem tudta megmondani, hogy a varázsló hogyan varázsolta őt el, és mivel. Az összes többi eset, amit én ismerek, az egészen más jellegű. Tehát ez az egyetlen, ahol egy tudósnak a szeme láttára zajlott egy ilyen delejes varázslat, és a tudós elmulasztotta azt, hogy fülön fogja itt az okot. Minden más esetben ilyeneket olvasunk vagy hallunk, hogy a varázsló a következőt teszi. A falu határán messze túl elindul már hason csúszva, sötét éjszaka, úgy, hogy ne vegye őt észre senki, és bemászik a magas cölöpökre épült kis fa bódé alá, amelyben a szintén fa rudakból álló ágyon alszik az a páciens, akit valakinek a megbízásából neki meg kell ölni. Mert a varázslónak, a népi doktornak egyformán feladata a gyógyítás és az ölés. Ez a harmadik tétel, amit szíveskedjenek megjegyezni. Egyszerre orvos és hóhér. Tehát az megbizatása az, hogy gyógyítson, akkor gyógyít. Megbizatása az, hogy tegyen el lábalól valamit, valakit akkor elteszi. Itt, ha sikerül bemásznia ez alá a négy gerendán álló kunyhó alá, és fölnyúlni a lécek között, és beleszúrni a nem tudom milyen nyárszerű valamivel abba az ágy alatt felhalmozott védőanyag halmazba, amivel még a varázslat ellen mindenki ott védekezik, akkor eléri azt az eredményt, hogy a kipécézett másnap meghal. Nem ő szúrja le, ez megint egy varázslatos halál. No, de itt nincs egy orvos, aki ezt nekünk igazolja, hogy ilyen tényleg van. Itt etnográfus van, aki ezt elmeséli, hogy ebben a faluban ez a szokás, itt teszik el a sógokok egymás lábalól. Mint ahogy ott van a híres Ausztráliában, de másutt is használatos célzónyíl, vagy célzócsont. Egy csont, amit rá irányít az áldozatra nagyon messziről a varázsló. Vagy egy icipici kis íj, amin egy nyilvesszőt ellő abba az irányba a varázsló. Nem egy mérgezett nyilat, amivel eltalálja és megmérgezi, egy szimbolikus nyilat. 100 méter távolságból, 50 méter távolságból, nyilvánvaló, hogy egy fizikai hatásról nincsen szó. Az a tudat, hogy őt a célzó csonttal, a halál nyillal, a halál csonttal, a mutató csonttal megcélozta a gonosz varázsló, elegendő ahhoz, hogy a páciens meghalljon. Most ezeket én, kivéve a Tannhofer-féle eseteket, ezeket nem mint tényeket mondom el, ezeket úgy mondom el, hogy ebben a hitben élnek, halnak. Hogy valóságban meghal-e valaki attól, hogy ráirányítja a varázsló a pálcáját, vagy nem hal meg, ki tudja. A vegetatív idegrendszer nagyon labilis, vannak a primitív népeknél még sokkal labilisabb, mint a kultúrnépeknél. Vannak emberek, akikre egy pszichés hatás olyan mértékben kifejtheti káros erejét, hogy belepusztul. Folytathatnám még a sort bőven, a sámánkodás egészen csodálatos manőverekre képes. Még egy esetet akarok elmondani, ami átvezet az európai módszerekhez, de megőrzi mégis a maga sámanisztikus hátterét. Ez olyan helyen történt, ahol már kórházak, laboratóriumok, gyógyszerek, jól képzett orvosok voltak. Aki elmondja a történetet, mint szemtanú, a következőképpen adja elő. XY orvosnál voltam, aki a rendelőjében fogadott egy pácienst. A páciens hozott honoráriumképpen egy pulykát. Az orvos annak rendje módja szerint, mint orvos, megvizsgálta a pácienst. Tehát itt az európai orvos elvégezte azt, amit a mágus nem végez el. Ez megvizsgálta a pácienst, megállapította a tüdőgyulladást, és most a következőt tette. Elővette a penicillint, fölszívta, és beadta a penicillin injekciót. Aztán fogta a pulykát, a betegnek a fejére tette, a feje fölött ilyen mágikus mozdulatokat végzett, és elmondta a szükséges mágikus varázsszavakat. A beteg távozott, és valószínűleg meggyógyult. Most döntsék el, hogy a pulykától vagy a penicillintől. De ahhoz, hogy ennek a betegnek a penicillint be lehessen adni, és ez hatásos legyen, még szükség volt erre a varázslatra. De az is lehet, ahhoz, hogy az orvos megkapja az illő honoráriumot, ahhoz szükség volt a varázslatra, mert csak egy penicillin injekcióért nem kapott volna egy pulykát. A pulykát egyébként a történet leírójával együtt este jó ízen elfogyasztották. Ha ezek után azt a kérdést teszik föl, hogy mi a különbség a sámánok és az orvostudorok művészete közt, akkor azt kell mondanom, az alapvető különbség elvi. A másik különbség, a gyakorlati különbség az bizonytalan. Elmagyarázom egy két tételemet. Az alapvető különbség az, hogy az orvostudor tudni akarja, hogy mi a betegség, tudni akarja, hogy mi a betegség oka, és elképzeli, hogy ennek a betegségnek az okát ilyen meg ilyen módszerrel meg tudja szüntetni. Ennek megfelelően ad gyógyszert, vagy más gyógyító eljárást alkalmaz. Teljesen mindegy, hogy ez a, már az elv szempontjából, mindegy, hogy ez az alkalmazott gyógyszer egy gyógynövénye, amit például a népi gyógyászat ismer már 2000 esztendeje, vagy egy frissében föltalált penicillin származék. Az elv az, hogy megtalálom a betegség okát, és ezt az okot megszüntetve meggyógyítom a betegséget. A gyógyító orvostudort tehát érdekli az, hogy mi a beteg baja, érdekli a betegségnek minden körülménye, minden tünete, érdekli az, hogy milyen gyógyszerrel lehet ezt legyőzni, érdekli az, hogy sikerült-e a beteget ezzel meggyógyítani, amennyiben nem, akkor megpróbál egy más szert adni, ha a beteg még életben van, és ezt teszi mindaddig, amíg a betege meggyógyul. A mágikus gyógyító ezzel szemben tökéletesen közömbös a betegnek a baja iránt, nem is tesz úgy, mintha tudná, hogy milyen betegségek léteznek, mágikus táncot extázisban lejt, és az ellenséges varázslónak a varázslatát megpróbálja ellenvarázslattal megsemmisíteni. A kettő között van átmenet. Tehát vannak olyan kuruzslók, akik már igenis érdeklődnek a betegség iránt, akik igenis ismernek gyógyszereket, tudják ezeknek a gyógyszereknek az empirikus használati módját, ismerik ezt a növényt, azt a növényt, nagyjából van fogalmuk arról, hogy ezzel lázat lehet csillapítani, ezzel fájdalmat lehet csillapítani, ezzel ezt a betegséget gyógyítani lehet, és így tovább, és így tovább. Ezek tehát már átmenetet alkotnak az orvos felé, de még nem igazi orvosok. Miért nem? Azért, mert igazi orvosnak lenni, ahhoz szükséges ismerni az élettant és a kórtant. Az élettanba beletartozik az anatómia is. Tehát anatómia nem külön tárgy, hanem mint az élettan része. Mert az élettan az a szervezetnek a összetétele és a működése. Összetétele anatómia, működése élettan. Ezt ismerni kell. Tehát tudni kell, milyen az egészséges szervezet. Másodszor tudni kell, hogy milyen a kóros szervezet. Kórbonctant kell tudni, kémiát kell tudni, ma már nagyon sok mindent kell tudni, mert ebben nem bocsátkozunk bele, mi mindent kell tudni ahhoz, hogy belelásson esetleg a szó szoros értelmében, tehát röntgennel, vagy a különböző szkópokkal, belelásson a szervezetbe, a szív működését regisztrálni tudja, a gyomorbél működését vizsgálni tudja, meg tudja tekinteni a vesében lévő köve, és így tovább, és így tovább. Ez még nincs meg abba az átmeneti lénybe, aki már fölismeri, hogy kell vinni egy orvosi táskát magával, ebben az orvosi táskában, mint a tibeti doktorok például 52 féle különböző kipróbált gyógyszer van, és ezt az 52 féle kipróbált gyógyszert, valamint a különböző skarifikáló eszközöket, szikét, intubáló csövet, és még egy egész csomó eszközt, ezt ő már használni tudja, apró műtéteket tud elvégezni. Tehát ez tud gyógyító tevékenységet kifejteni, de nem ismeri a szervezetnek az összetételét és a betegségnek a hátterét. Tessék!
Milyen szerepe van a hitnek a gyógyulásban?
A hitnek a gyógyulásban jó szerepe van egészen addig, most ezt ne vegyék cinizmusnak, egészen addig, amíg a beteg meg nem hal. Tehát nem nevetség dolga ez. A hit nagyon sokat segít a betegen, de nem gyógyít meg. Kivételes esetekben lehet, hogy van gyógyító hatása, nem állt módonban ellenőrizni Lourdes-nak a gyógyhatását például. Hozzá kell azonban tennem, hogy hát köztudomás, ezt mindnyájan tudják talán, hogy Lourdes-ban nagyon ritkán történik csodálatos gyógyulás. Hívő ember rengeteg megy oda, és megnyugodva, megkönnyebbülve, javult állapotban távozik. De hogy olyan csoda történjék, amit a klérus, tehát az egyház elfogad csodának, ez a legritkább esetben fordul elő, és nagyon alapos orvosi és egyházi vizsgálatnak vetik alá, és csak szigorú kritériumok betartása esetén folyamodnak ahhoz a megállapításhoz, hogy na, ez csak ugyan csodatétel volt. Én csodát nem láttam, de azt nagyon sok esetben láttam, hogy a hit megerősítette az embereket a gyógyulásban vagy a javulásban. Itt nem csak egyszerűen vallásos hitre kell gondolni. Abban az időben, amikor pszichoterápiával kerestem a kenyeremet, tehát neurotikus pszichopata, sőt pszichotikus páciensek kerestek föl a STK szakrendelőben, akkor, vagyis kerületi szakrendelőben pontosan, akkor nagyon sokat számított az, hogy az a páciens, aki nekem elmondja a különböző gondját, baját, tünetét, stb., hisz abban, hogy ezen én segíteni tudok. És ebben az esetben sokszor tudtam segíteni. Mint kérem, ha valaki ennyi évet megél, mint én, akkor módja van arra, hogy visszaemlékezzék sorozatosan visszavont zseniális találmányokra. Tehát az én gyermekkorom már, úgy értem, orvosi gyermekkorom, tehát 50 évvel ezelőtti időszakom óta lépten nyomon fedeznek föl valamit, ami nagyszerű, majd feledésbe merül, vagy kiderül róla, hogy nem nagyszerű. Hát ez a fejlődés rendje, ha a fejlődésről egyáltalán lehet beszélni, és nincs önnek igaza, hogy ez nem is fejlődés, csak változás, mert ezt könnyen elhihetőnek tartom. Ennek a rendjébe beletartozik, hogy dolgokat fölfedezünk, majd ezeknek egy részéről kiderül, hogy tévesen fedeztük föl. Emlékezzenek vissza arra, hogy a kórokozóknak a felfedezése, ami nagyjából az 1880-as évekre esik, tehát 100 évvel ezelőtt történt. Milyen nehezen fogadta el az emberiség azt, hogy a bacillusok okozzák a betegségeket. És soha senkinek nem jutott eszébe, csak csekélységemnek, megkérdezni azt, hogy jó, hát persze, tudom, hogy a betegséget a baktérium okozza, de tessék mondani, miért okozza a baktérium ennél az embernél a betegséget, és a másiknál miért nem? Különbség van az emberek között, a szervezetek között. Érdekes módon az egyik testvér megkapja, a másik testvér nem, pedig a bacillus ott van. A baktérium efemer jelenség, mindenütt jelenlévő tény. És ebből mégis az emberek egy része választja ki a kórokozót, más része nem választja. Ezt annak az igazolására hozom föl, hogy milyen bizonytalan a tudomány is. Hát akkor mit kezdjünk a kézrátevéssel? Itt legfeljebb egy statisztikai vizsgálatot kérhetünk, hogy tessék megnézni, hogy 10 000 esetből hány bizonyult 5 év múlva gyógyultnak. És akkor ez a statisztika elárul valamit. Addig, amíg ilyen statisztika nincs, addig ez egy érdekes, különleges specialitás. Vannak csodadoktorok, vannak különös doktorok, vannak szerencsés doktorok, és vannak szélhámosok. Nincs jogunk senkit szélhámosnak nevezni addig, amíg erre bizonyíték nincs. Mindenkinek a próbálkozását, a javaslatát el kell fogadni, ki kell próbálni. Maga az orvostudomány olyan gyenge lábon áll, sok tekintetben, noha óriási eredményeket értünk el, mert hiszen kipusztítottuk a fertőző betegségek, nem minden fertőző betegsége, de majdnem minden járvány, olyan járványokat, amelyek év ezredeken keresztül tizedelték az emberiséget, hát azért ez mégis nagy dolog. A fájdalmat tudjuk csillapítani, amit évezredeken keresztül nem tudtunk, hát ez is óriási dolog. Most nem beszélek a sebészetnek a teljesítményeiről, és így tovább. Tehát felfedeztük az antibiotikumokat, ami óriási dolog. De mind emellett az orvostudomány még mindig oly sok mindent nem tud, hogy ezeknek a nem tudásoknak az ismeretében tudomásul kell vennünk minden olyan jelentkezést, amely valami javulást vagy gyógyulást ígér. Aztán, ha a vizsgálat eredménytelenséget igazol, akkor mondhatjuk azt, hogy nem. Odáig csak a várakozás álláspontjára helyezkedhetünk. De, mint hangsúlyoztam, akupunktúra ügyben nem vagyok kompetens, és nem is vagyok hajlandó erről tovább tárgyalni, ehhez nem értek.